kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kerekasztal beszélgetést tartott az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület kezdeményezésére. 2023. novemberében létrejött életvédelemmel foglalkozó országos és határon túli szervezeteket összefogó Jó, hogy vagy életvédők szövetsége a héten Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központ épületében. A rendezvényen Osztia Zoltán plébános, a Jó, hogy vagy életvédők szövetségének elnöke bemutatta a szövetség munkáját, majd egymás tevékenységét is megismerhették a résztvevő szervezetek. Házigazdaként az életvédelemmel foglalkozó debreceni székhelyű Szent II. János Pál intézet fogadta a résztvevőket. A Debrecen és Nyíregyháza területén életvédelemmel foglalkozó szervezetek, magánszemélyek találkoztak egymással, hogy együttes erővel tudjanak fellépni, kiállni az életvédelme ügyében. Szerencsés gyöngyösi középiskolás fiataloknak tartottak lelkinapot az Egriesreki Papnevelő Intézet növendékei és a szalézi nővérek. Lóci Tamás spirituális elmondta, nem sok ember juthat be egy szeminárium vagy egy szerzetes rend falai közé. Ezért kezdték el felkeresni az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolákat, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, hogy megismerjék a kispapok szerzetesek életét, és egy kicsit közelebb kerüljenek ezáltal Istenhez is. Védjük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Az európai parlamenti választásra készülve választási manifesztumot fogad el a Fidesz április 19-én pénteken 15 órától a Millenárison. Beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Közölte Menzer Tamás közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, a rendezvényen felszólal továbbá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dajs Tamás európai parlamenti listavezető. Az esemény a közösségi médián keresztül is követhető lesz. Az ország első kifejezetten hátrányos helyzetű emberek támogatására, mentorálására létrehozott vállalkozásfejlesztési központja segély helyett lehetőséget nyújt, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Az intézmény átadásán Kiskunhalason. Nagy Márton úgy fogalmazott, a jelenlegi kormány másként gondolkodik, hiszen az egyén helyett a családot, a külföld helyett a magyarokat, a segély helyett a munkát helyezi előtérbe. Az álmok megvalósítására törekszik, munkahelyek, valamint a felemelkedés, felzárkózás feltételeinek megteremtésével, tette hozzá. Rámutatott, ebbe a szellemiségbe illik bele a Kiskunhalasi Vállalkozás Fejlesztési Központ megvalósítása is, melynek legfontosabb célja a hátrányos helyzetű emberek, köztük kiemelten a romák elsődleges, azaz nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének és érvényesülésének támogatása. Magyarország és Madagaszkár kész a kétoldalú kapcsolat dinamikusabbá tételére, amit nagyban segít az is, hogy a két ország a közöttük lévő nagy földrajzi távolság ellenére is azonos álláspontot képvisel, a világot feszítő legjelentősebb problémákat illetően, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta madagaszkári kollégáját Budapesten. A tárca vezető a közös sajtótájékoztatón diplomácia történeti eseményt emlegetett, mondván még soha nem került sor külügyminiszteri látogatásra a kelet-afrikai országból. A kormány számára a fa és az erdő egy központi kérdés, a cél, hogy 27%-kal növeljék a fás területek arányát Magyarországon, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, az Ózd legyen Magyarország tüdeje elnevezésű program mai faültetési eseményén. Feldman Zsolt úgy fogalmazott, ezzel amellett, hogy egy zöld és élhetőbb környezetet teremthetnek az emberek számára, aktívan részt vehetnek a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Az ökumenikus segélyszervezet már több ezer menekültnek segített Budapesten, a másfél éve működő ukrajnai menekülteket támogató központjában, mondta a szervezet elnökigazgatója, miután fogadta Kárpátalja kormányzóját. Lehel László elmondta, hogy Viktor Mikita kormányzó folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységüket, rendszeresen találkoznak és sok segítséget kapnak tőle, például a más kormányzóságokkal történő kapcsolatfelvétel során is. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég fölöttünk, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul majd. Enyhébb idő a vízpartokon és a magasabban fekvő részeken lehetséges. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az új ember április 14-i száma, a Tartalomból. Isten országáért munkálkodva, közösséget építve, Bábel Balázs püspökkészentelésének 25. jubileumát ünnepelték Kalocsán. Geleger érsek, tárgyalásokra van szükség a háborúk megállításához. A mély és személyes Isten kapcsolat felé, beszélgetés Kis Iván Csabával a fiatalokról és a logoterápiáról. Szeress és így tégy, amit tenni akarsz. Interjú a magyar szerzetesekről szóló portréfilm alkotóival. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Olá Róbert egri énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról, művészetről és a dalszerzés örömeiről, valamint kihívásairól is. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ha visszamegyünk az időben, akkor neked a zenélés hogyan jött az életedbe?
Én nem ilyen nagyon korán kezdtem, tehát nem 4-5 évesen, mint ezek a szuper csoda gyerekek kezdték a zenét. Nekem otthon annyira nem volt a zené a mindennapok része, tehát így a szüleim hallgattak rádiót meg hasonló, de nem az volt, hogy mondjuk zenész valaki vagy ilyesmi, sőt, a családban sem nagyon volt zenész, egyen-ketten játszottak hangszeren, de nálam ez úgy történt, hogy tulajdonképpen megfertőztek a rockzenével, ilyen tizenpár évesen az osztálytársaim, aztán amikor az egyik zenekar, akik akkor aktívak voltak és haveromék játszottak benne, ott nem ment el az énekes az egyik próbára, én meg beálltam énekelgetni. Így teljesen spontán jelleggel, és mondták nekik, hogy végül is én sem vagyok rosszabb, mint a mostani énekesük, úgyhogy onnantól kezdve már ketten énekeltünk a banda elején, és ez 16 éves vagy 15 éves koromban volt.
Addigra te már jártál így koncertekre is, tehát hogy a zene az már azért előtte is megfertőzött, gondolom, ilyen szempontból, ahogy fogalmaztál.
Igen, igen, hát akkor nagyon szerencsés volt Egerben a zenei élet, mert az Egál, Egrix kombinációja, azok folyamatosan adták az élő zenei lehetőségeket. Igazából akkor akkoriban még ez úgy nézett ki, hogy tényleg elmentünk, és nem érdekel senkit, hogy ki játszik, hogyha élő koncert volt, azt megnéztük is. Szerintem, aki panaszkodik azért, hogy mostanában már nagyon kevesen járnak koncertre, azt gondolkodjon el azon, hogy hány olyan zenekarnak a koncertjére ment el mostanában, akiket mondjuk nem ismert, és csak úgy spontán benézett rájuk, mert valószínűleg ott lesz a Bibi.
Milyen zenei stílust kedveltél meg ezeken a koncerteken, vagy mennyire volt tág ekkor ez a skála, mennyire volt színes?
Az Egál és az Egrik, szóval mi jártunk, az elsősorban azért a rockzene, a punkzene abszolút bölcsője volt, nyertek is több ízben ilyen legjobb vidéki alternatív szórakozó helyet meg hasonlókat, tehát ott mi azért az élőzene, a gitározene, a doborzene az, amivel megismerkedtünk, de én erre ilyet is hallgattam. Tehát én az elektronikus zenét egyáltalán nem hallgattam, sőt ezen kívül nem is nagyon hallgattam semmit, és azóta azért már ez bőven mérséklődött. Pontosabban úgy mondom, hogy nyitottam nagyon sok már zene iránt is, hogy felfelé is.
Hogyan tudtátok ezt mélyíteni? Gondolok itt arra, hogy már egy idő után a barátokkal, ismerősökkel is sokszor beszéltetek, gondolom, ilyesmikről is, ilyen témákról, akár zenéről is.
Éltük a fiatalok életét, csináltuk, ami jött, jártunk bulizni rengeteget, és ez egy olyan zenei közegben történt az egész, ami sajnos most hiányzik szerintem, de nem csak a városból, hanem nagyon-nagyon sok helyről, már a világban is teljesen ugye az online térfelítolódott most már a zenehallgatás, és nekünk volt olyan szerencsénk, hogy ha mi nem akartunk a zenével foglalkozni, akkor is valamennyire benne voltunk, és úgy is foglalkoztunk. Aztán, hogyha ragadt az ember, akkor meg előbb-utóbb hangszert fogott. Hát ilyen nagyon klasszikus módon fogalmunk sem volt róla, hogy mit csinálunk, de szerettük.
Nem te találtad meg akkor a zenét, hanem a zene talált meg benneteket, ahogyan téged is. Hogyan jött a hangszer? Milyen hangszer jött, ugye, ahogy megyünk így tovább az időben?
Énekesként kezdtem, és vagyok a mai napig is énekes, és ha mondhatjuk úgy, akkor az a fő hangszerem, mert végül is a torok is egy hangszer. Nekem a gitár az elsősorban azért jött egy, hát most meg nem mondom, hogy hány éve, teljesen autodidakta módon kezdtem el gitározgatni otthon, azért, hogy egy picit jobban tudjam nem is színesíteni, tehát akkor még nem is gondolkoztam olyanon, hogy én gitárral kiállok az emberek elé. Nekem ez az egész az úgy jött, hogy szerettem volna lekísérni magamat bizonyos ének témáknál, vagy mondjuk egy-egy ötletemet kipróbálni gitáron a 4 akkordos klasszikus kis segítséggyanánt, és akkor itt szép lassan rájöttem arra, hogy ez egy mennyire csoda hangszer, és elkezdtem foglalkozni komolyabban is a gitárral. Hát a komolyabbat azt tegyük most így idézőjelben, mert gitárban engem soha nem tanított senki, tehát én azt tényleg így tankönyvek online alapján próbáltam felszedni magamra.
Mi történt veled abban az időintervallumban, hogy beugrottál, ugye ez volt egy ilyen első debütálás így a hallgatók előtt, odáig, hogy saját koncertre készülsz, vagy saját koncerttel készülsz a hallgatóknak?
Hát én most már 19 éve kerültem úgy abba a beugrós helyzetbe, és azóta én töretlenül, tehát megállás nélkül zenéltem. Nagyon sokáig tényleg csak mint énekes, sőt azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt, sőt még nincs 3 éve, mert most nyáron lesz 3. éve, hogy egy szárgitárral is kimertem emberek elé állni így szóló produkcióba. Előtte már egy gitározgattam azért jó pár évet, de úgy, mint mondjuk szerintem, hogyha jól emlékszem, még csak zenekarban sem játszottam gitárral. Tehát én mindig csak énekeltem. Jó pár banda jött, jó pár banda ment, egy csomó ismerősöm abba hagyta a zenélést. El kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz világ maga a zene, és egy nagyon-nagyon nehéz hivatás, főleg, hogyha hivatásszerűen nézi az ember, és nem hobbi szinten, mert nagyon sok lemondással jár, ugyanakkor annyi pozitívumot tölt az ember életébe, ami meg, ha megéri valakinek a kompromisszumot, akkor az meg fogja hozni, szerintem. Tehát nekem mióta elkezdtem zenélni, nem is ezt mondom, hanem mióta elkezdtem komolyabban zenét, gyakorlatilag fel sem merült, hogy én ezt abba tudnám hagyni, vagy bármikor is más kellene csinálnom.
Kimondhatjuk akkor azt, hogy ez igazándiból a hivatásoddá vált így az évek folyamán, amilyen most a viszonyod a zenéhez, az énekléshez?
Igen, most már kimerem mondani.
Mesélj egy kicsit arról is, hogy említed itt a kihívásokat, mert ugye hát minden dolognak két oldala van, minden érmének.
Persze.
És most egy kicsit azért már úgy érintettük ezt, hogy azért vannak ennek a pályának is nehézségei, kihívásai. Szerinted melyek ezek, ha így egy csokorba szedhetnéd, akár most induló fiataloknak is? Mi az, amire te úgy felhívnád a figyelmet? Vagy azoknak, akik hallják, és fontos is lenne, hogy hallják.
Azért nagyon nehéz kérdés, mert azért így az évek során rájöttem arra, hogy ez rendkívül összetett, és lehet, hogy ami engem a legjobban zavart vagy hátráltatott, az másnak mondjuk egyáltalán nem probléma. És lehet, hogy ami nekik semennyire sem probléma, az meg engem pont az, ami a legjobban visszavetett. Tehát azt tudom, hogy én nekem a legjobban a saját motivációmmal kellett megküzdenem, ez azért valószínűleg minden egyes ilyen képzőművészeti, tehát amikor valaki alkot, az valószínűleg mindig találkozni fog a motiváció hiánnyal, és ezzel kéz a kézben jár az is, hogy a saját magunkba vetett bizalmunk és hitünk ugye meg tud inogni, hiszen rengeteg tényezős ez az egész, és hogyha mondjuk csinálsz egy új számot, hogyha a zenénél maradunk, és kirakok egy új számot, amit imádok, és azt mondom, hogy ez az eddigi legjobb számom, és mondjuk senki nem kíváncsi rá hirtelen, vagy legalábbis tényleg nagyon-nagyon kevesen, akkor az ugye a motivációt is, meg nagyon sok mindent így a tényleg a saját hitünket is tudja egy picit ostromolni, és igazából én tanácsként csak azt mondom, de ez csak az én példám, megint szeretném hangsúlyozni, hogy le kell szegni a fejet, és csak menni előre. Egyáltalán nem foglalkozni azzal, hogy mennyien hallgatnak, mennyien néznek, mennyien olvasnak, csak csinálni, ami neked jól esik. Mert hogyha neked jól esik, akkor annyi boldogsággal eltölt, hogy az elég kell, hogy legyen, hogy átvigyen ezeken.
Mi motivál? Mi hajt előre? Mi tudja az embert hajtani előre, hogyha éri is néha nem csak építő kritika?
Engem szerintem elsősorban az, hogy egyszerűen nem tudok mást elképzelni, amiben ennyire jól érezném magam. Én beutaztam a félvilágot, ez nagyon-nagyon low budget módon voltak, tehát szerintem kevesebbet költöttem általában külföldön, mint mondjuk egy budapesti albérlet, ami mondjuk most már nem annyira nehéz. Ott is kerestem, és ez egy folyton, szerintem az egész életünk egyébként arról szól, hogy folyton keresünk. És amíg keresünk, addig jó, mert addig izgalommal tartjuk el saját magunkat, és hogyha azt mondjuk, hogy inkább a keresés helyett a beletörődés fásztjuk, szerintem a sokkal rosszabb, és bármiről is beszélhetünk most. Tehát nem kell a zenéről. Engem azt tudom, hogy az motivál, hogy egyszerűen amikor zenélek, és amikor mondjuk koncertre megyek, és vezetek egyedül az autómba, vagy jövök haza, akkor így dudarászok, mert tudom, hogy a helyemen vagyok.
És mit keres Olá Robi, mint énekes, zenész? Mit keres akár így az életben is, mert a keresés szó az így megütötte a fülemet?
Nem is tudom, hogy akarok erre valaha választ kapni, mert amíg keresek, addig élek. Az biztos, hogy nyilván az önkifejezést azt folyamatosan keresünk és kutatjuk és csináljuk. Engem most nagyon-nagyon nagy motivációval lát el az elképesztő zenész boom, ami most Magyarországon van, ugyanis viszonylag sok fiatal zenét hallgatom. Most túl vagyunk már ezen a trap vonalon, de az a lényeg, hogy nagyon-nagyon tudnak inspirálni azok a fiatalok, akik teljesen a dobozon kívül tudnak gondolkodni, mert soha nem volt az, hogy valami elvárás lett volna irányukban. És szerintem én még egy olyan zenei közegben kezdtem ezen élni, amikor több volt az, hogy mondjuk, hogyha te rockzenét hallgatsz, akkor nem lehetnek elektronikus zenei elemek a zenétben, hogyha te punk vagy, akkor csak ezt a 4 akkordot használhatod meg, tudod, ezek nyilván sarkított példák, de az a lényeg, hogy szerintem nagyon nagy nyíltság van most a zenében, és ez engem a kísérletezésre is inspirál, ami szintén egy nagyon jó dolog, és a keresés egyik alappillére szerintem.
Ezek a határok is egy kicsit már elmozdultak, elmosódtak, közelednek egymáshoz akár, mondjuk így a zenei életben. De ha már a kísérletezésnél járunk, akkor mesélj erről is egy kicsit a hallgatóinknak, hogy te hogyan és miben kísérletezel.
Igazából a kísérletezés egyik része az, hogy megpróbálom nem megkötni a saját kezemet, és tényleg ami eszembe jut, azt abszolút játszani. Én mivel nem tanult gitáros vagyok, én most már ezt többször érzem áldásnak, mint átoknak, mert nagyon-nagyon szabadon tudok gondolkodni, pont úgy, mint ahogy a fiatalokra reflektáltam, hogy egyszerűen nem is tudják azt, hogy mit nem lenne szabad. És én gitározni ugyanígy szoktam, és már volt olyan, amikor egy kifejezetten jó gitáros mondta, hogy annyira furcsán játszom, és az annyira jó, amiatt, mert fogalm sincs, hogy mit csinálok, hogy ez működik. Nyilván ennek vannak hátulütői, hogy például a tempóm az nem olyan, mint szeretném, vagy hogyha nagyon figyelek valamire, akkor az elviszi az energiát mástól, és mondjuk az éneklésem lesz gyengébb, hogyha nagyon fontos gitár témám van, vagy ilyesmi. Ez az egyik része, a másik meg az, hogy saját magamat is próbálom kihívások elé állítani. Volt például olyan, hogy 30 napon keresztül 30 dalt írtam. Ez van, akinek teljesen elképzelhetetlen. Így a felénél nekem is az volt, hogy ezt meg tudom-e csinálni. De ez mind olyan kis játék, és az a lényege az a játék szerintem, ami tud motiválni, meghajtani.
30 nap, 30 dal. Mesélj erről egy kicsit részletesen, hogy indult, mi motivált, hogy egy ilyenbe belevágd a fejszét, vagy honnan jött az ötlet?
Hogyha jól emlékszem, de bár ebben nem vagyok biztos, van egy youtuber, akit akkoriban követtem, nem is zenész youtuber, de az volt a lényege, hogy így elkezdett egy ilyet, hogy egy hónapon keresztül egy amerikai srác talán hozamosabb időn keresztül minden nap írt egy dalt. És így ez csak így beragadt, vagy jött szembe velem ez a videó, és rájöttem arra, hogy ez egy elképesztő jó ötlet, és ugye látjuk ezeket a fahényelő challenge-eket, meg hasonlókat, amikor szerencsétlen gyerekek ott fulladoztak a kamera előtt is, azt nem tartom túl értékteremtőnek, de az, hogyha 30 nap alatt 30 dalt készítek, az lehet, hogy számomra is nagyon-nagyon tanulságos lesz, és egyébként nagyon az is volt a 30 napos kihívásnak a végére. Ismét tanultam egy elég nagy adag zenei alázatot, meg szerintem az egy tényleg az egy értékesebb és izgalmasabb dolog, amikor a végén így visszanézünk, és azt mondjuk, hogy hú, ez a 12. dal, ez nagyon tetszett, és ez egyébként meg is történt azóta, tehát egy csomó dalt használtam azóta már fenn albumokhoz is.
Nagyapám mondta, hogy az ember mindent kibír, kiskölyökként el is hittem. Nagyapám mondta, hogy a sors egyenlően ír, kiskölyökként el is hittem. Hol vagy öreg, kéne egy jó tanács, egy alkatrész nincs bent a képben. Néz, a sajátom gyenge, és féltem. Nagyapám mondta, ha a szerencse mellém áll, akkor majd angyallal áld meg az élet. Aki tart megölel, aki csókot lehel, és soha többi nem enged el, az égig emel, hogyha kérem. Hol vagy öreg, kéne egy jó tanács, az angyalom eltűnt, nem látom. Hol vagy öreg, hol van a józanész, az enyém hallgat, hiába fárom. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról. Említed az alázat szót, mi szükséges egy ilyen alkotói munkához? Azért ez egy nagyon intenzív alkotói munka, amikor saját magadnak bizonyítasz elsősorban.
Igen.
Mi szükséges hozzá?
A kitartás az mindenképpen. Azért kell ezeket publikálni egyébként, meg nem csak magunknak csinálni, mert hogyha mondjuk én ezt nem közlöm az interneten, akkor a 14. napén mondhatom azt, hogy na jó, ma nincs kedve megcsinálni. Így viszont egy picit így a hitelem sérül, mert azt mondják, hogy akkor ebbe belebuktam, és nyilván itt az ego is sérül. Most így az egót azt ugye megint belemehetnénk abba, hogy ez mennyire negatív és mennyire pozitív, ez a szó szoktuk mind a két irányba használni nagyon sokat. Én most az egót, mint teremtőerő próbálom használni, és nálam pozitív két élő fegyver, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy az érmének két oldala van, tehát az ego az ugyanúgy tud negatívan is hatni. De például én azért tanultam alázatot ebben a 30 napos kihívásban, mert nagyon-nagyon, tehát én azt hittem akkor, hogy csak maga a kihívás izgalmassága miatt egy csomó ember elkezd majd követni. És tulajdonképpen semmiféle visszhangja nem volt az egésznek. Akik addig követtek, azok ugyanúgy követtek. És nem is tudom, látható módon mondjuk 30 vagy 20-30 ember követte végig ezt az egész szenvedést, amit ugye nekem minden nap jelentett. És ez megint csak alázatra nevelt, hogy figyelj, senki nem, vagyis attól, hogy van egy jóed, ez még nem jelent semmit, hajtsd tovább.
Melyik volt a legemlékezetesebb pillanata ennek a kihívásnak számodra? Tehát volt-e mélység, magasság ebben? Mert ugye az ember azért nem tud stagnálni végig így 30 napon keresztül. Mesélj erről is egy kicsit.
Elég maximalista vagyok abban a pillanatban, hogy valamit az emberek elé kell raknom. ami azt jelenti, hogy abból a 30 dalból én mondjuk 25-öt azt így nagyon simán fel tudok a mai napig vállalni, főleg azért, mert tudom, hogy mi van a fejemben. Tehát azért, ami az én fejemben megszületik dal, zeneszám, zeneszöveg, dallam, az általában teljesen máshogy hangzik, mint amit én ki tudok magamból adni, akár gitárral, akár énekkel, mert hangzatok ott vannak a fejemben, tehát én pontosan tudom, hogy egy dalt hogy akarok az emberek elé tálalni, csak nem tudom úgy tálalni. Tehát én tudom, hogy azok egyébként jó dalok, a legtöbbje, és egy párat már meg is mutattam, és megcsináltam őket rendes úgy, ahogy közelebb kerüljenek a fejemben található végeredményhez, és ennek köszönhetően én azt mondom, hogy a mélypontja az talán az volt, hogy amikor nagyon-nagyon nem volt kedvem, akkor is megcsináltam, de ezt meg ugye nevezzük-e mélypontnak, mert hogyha megcsináltam, akkor végül is nem volt mélypont. Ugyanolyan, hogy most rászoktam arra már több mint egy hónapja, hogy jéghideg zuhannyal kezdem a napot, és ott egy picit minden nap legyőzi az ember saját magát, és ritkán tapasztalok ennyire pozitív változást egyetlen egy ilyen apró dolog miatt az életemben.
És ez az óriási impulzus, hogy jéghideg vízzel indítod a napot, ez hogyan jött az életedbe? Mi célt szolgál?
Igazából csak olvastam róla, hogy ez mennyire hatásos, és egészséges, és immunrendszer növelő, és mivel most is kering legalább 39 féle vírus kint a levegőben, és az ismerősi köreimben mindenki köhög meg beteg, ezért úgy voltam vele, hogy egy picit, hogyha tudok, akkor még erősítek magamon. Van egy nagyon jó barátom, ő pedig jéghideg fürdőzik már szerintem több mint egy fél éve. Nyilván ő is ott volt a fejemben, meg régóta hallottam arról, hogy ez egy nagyon jó dolog. Csak rá kellett venni magam arra, hogy én is elkezdjem.
Tehát az alkotáson túl akkor az egészségmegőrzés is fontos számodra, vagy én úgy érzem, hogy tudatos vagy ebben.
Abszolút
is.
Próbálok, igen, amit tudok, ott figyelek.
A dalírásra térjünk át egy kicsit, még itt a kihívás kapcsán is már eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy mint művészember rád mik vannak nagy hatással? Tehát azért a művészekre más művészeti ágak is vannak sokszor hatással, nem csak a saját családi életünk, vagy az, amit látunk. Viszont amire most így kiélezném magát a kérdést is, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen impulzus dömping van rajtunk, így akár az online térből is, meg a mindenhonnan. Ebben hogy tudsz szűrni egy énekes zenész? Tehát te, neked ez hogy sikerül?
Én ezt nem is annyira rég fogalmaztam meg magamban, hogy nekem az egyik legnagyobb impulzus az a természet, és ez pont a dalszövegeimben, meg a dallamvilágaimban fedeztem fel saját magam, tehát ez valószínűleg nem tudatos volt, de én nagyon sokat kirándulok, nagyon sokat biciklizek, félig falun élek, kertészkedek, tehát ez így, nekem igazából ez az, ami a menekülésem attól az impulzus dömpingtől, ami most jelenleg van a világban. És ez a zenében is lerakódik. Aztán, hogyha van egy olyan téma, ami pedig érdekel abból az impulzusból, akkor azt miért ne használnám? Tehát lehúztam talán 7 vagy 8 évet Budapesten, vagy lehet, hogy 9-et nem is emlékszem, Budapestről is vannak dalaim. Megpróbálom vagy feldolgozni, hogyha mondjuk olyan élményért, amit muszáj kiénekelnem, vagy kiírnom magamból, vagy pedig egyszerűen a természethez nyúlok.
Meglepődnek az emberek, ha mesélsz magadról, és azt mondod, mert én most már lassan itt összerakjuk egy kicsit így a napodat, hogy jéghideg zuhany, egy kis kertészkedés, alkotás. Meglepődnek, ha mesélsz erről az életvitelről, életmódról, ami így téged hát inspirál gyakorlatilag?
Hogyha teljesen ismeretlenek, akkor igen. Akkor azért meg tudom lepni őket.
Szerény félmondattal említetted csak még a beszélgetésünk elején, amikor arról a beugrásról beszéltél, hogy jött ugye utána a visszajelzés, hogy ez neked jól megy. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy kik azok, akik neked visszajelzéseket adnak? Ki az, akinek a szavára adsz? Vagy van-e esetleg olyan mentor, akit követsz, nézel, tanulsz tőle?
Hát az elején ilyen 2005 környékéről beszélünk szerintem, akkor nagyon más volt. Tehát én ott egyáltalán nem voltam jó énekes, sőt kifejezetten csapnivaló énekes voltam. Semmi hanggal, semmi fogalommal arról, hogy én mit is csinálok. De annyira más volt akkor az egész zenei közeg, hogy egyszerűen úgy adtunk teltházas koncerteket, meg úgy nyertünk meg egy tehetségkutató koncertet az első zenekarommal, hogy így semmi közünk nem volt semmihez.
Befogadóbb közeg volt, úgy
abszolút,
érzed?
Abszolút, abszolút. Mindenre nyitottak voltak, végig akarták nézni, élvezni akarták, jót akartak bulizni. Mi meg egy bolond punkbanda voltunk gyakorlatilag az elején. Mi játszottuk azt a két akkordot, amit ismertünk. Én egyáltalán nem voltam jó énekes, sőt, nagyon sokszor meg is kaptam azt, hogy én mennyire rossz énekes vagyok, és egyszerűen csak azért, nyilván ez valamennyire, hogy mondjam, bántja az embert, meg így szerintem sérül tőle, de egyszerűen a másik oldalon, meg tehát a mérleg másik nyelvében meg azt láttam, hogy de egyszerűen ez engem élvezettel tölt el. Tehát akkor miért hallgatnék azokra, akik engem el akarnak innen tántorítani egy olyan boldogság faktortól az életembe, amire nekem meg szükségem van. Aztán elkezdtem tanárhoz is járni, énekelni, elkezdtem képezni magam tudatosan is, és elkezdett egyre jobban mélységeiben is érdekelni a zene, és valószínűleg elkezdtem egyre jobbá válni, és ennek egyenes aránya, vagy egyenesen következett ebből az, hogy szépen tolódtak ezek az arányok is. Kevesebben mondták már azt, hogy nem vagyok jó, többen mondták azt, hogy ebből lehet valami. Aztán nyilván, amikor már a szakma elé is kimertem állni, ez már egyébként szólóban történt meg, főként, ott meg hála az égnek a szakma elég komoly tekintélyeitől is olyan dolgokat kaptam, ami meg vitt tovább az utamon is, meg erősített abban, hogy igen, itt én ezt egész nyugodtan csinálhatom.
Mesélj erről a váltásról is egy pár mondatban, hogy hogyan jött, hogy már nem zenekarban képzeled el, hanem szólóban, és hogy nem csak az énekhangod, de a gitárt is fejleszted, és akkor azt mellé teszed. Ez mikor tájt jött?
Nem beszélhetünk váltásról, mert nekem van a mai napig is zenekarom, viszont volt egy olyan zenekarom, akivel 9 évet megéltünk együtt talán, vagy 8 vagy 9 évet, és amikor ott annak vége lett, akkor én így nem is tudom, ilyen durcás kisgyerekként így az asztalra csaptam, hogy már pedig én zenélni akkor is fogok, és akkor döntöttem el, hogy ezt szólóban is csinálom, viszont azonnal össze is raktam még egy másik zenekart, egy újabb zenekart. Úgyhogy én nekem most ez egy ilyen kettős játék, mert amellett, hogy szólóban zenélek, és építem azt is, amellett van egy zenekarom is, és ugyanúgy ott mint frontember énekesként veszek részt, ott egy-két számban gitározok csak.
Mennyire nehéz összehozni a mai világban akár próbákat, akár az alkotás folyamatát. Erről mit gondolsz, hogy sikerül azért ezt így abszolválni?
Igen, hát ugye itt akkor lesz egy nagy vízválasztó, amikor esetleg a zenekar nagyobb sikereket kezd el elérni, és akkor kell mindenkinek eldöntenie, hogy megér ennyit neki, vagy nem. Mert a zene az mindig lemondással is jár. Az életünk többi részétől. Igazából azt fogja eldönteni. Én ráraktam az egészet, tehát én simán tudnám azt mondani, hogyha...
All in.
Igen, egyébként így van. Tehát én hajlandó vagyok beáldozni mindent a zenének, és meg is tettem egyébként. És valószínűleg azért, mert ezt tölt a boldogsággal, és így érzem kereknek magamat.
Picit mesélj a hallgatóinknak erről az érzésről. Hogyan tudnád átadni, hogy ez a flow érzés? Ez mondjuk olyan típus vagy, hogy már a zenélés közben is, vagy a koncert végére jön egy óriási extázis. Hogyan lehet ezt elképzelni a laikusoknak?
A flow érzés maga, hát az nagyon érdekes. Tehát nagyon sokszor szerintem a közönséged energiái tudják ezt nagyon-nagyon jó irányba terelni, vagy egyébként rossz irányba is, de annyit meg már vagyok, vagy annyira régóta meg már vagyok a színpadon, hogyha mondjuk egy olyan közeg előtt lépek fel, akik nem az én zenémre nyitottak, vagy nem érdekli őket, mert fogalmam sincs, mondjuk egy olyan rendezvényen vagyok, hát nyilván nem lehet minden közönség a tiéd, akkor én már tudok 100%-ig befelé figyelni, és csak saját magamnak zenélek, és én pedig soha nem unhatom meg a saját zenémet, mert akkor nem lenne értelme már zenélnem. Tehát olyan nem létezik, hogy én mondjuk egy próbát unok, vagy ilyesmi. A saját magam zenéjét, azt nekem minden egyes pillanatomban szeretnem kell, szerintem.
Mit kell tudnia egy mai énekesnek vagy zenésznek még? Most teszem azt, hogy vannak a különböző közösségi médiának a platformjai. Jó PR szakembernek kell kicsit lenni, de jó, hogyha nem árt az sem, hogyha a kommunikációja jó, mondjuk a közönséggel. Tehát, hogy azért ez ilyen, mint a Nescafé, ilyen 5 az 1-be, 3 az 1-be. Mesélj erről is egy kicsit.
Ez igen, ez abszolút ilyen, és sajnos, vagy nem sajnos, fogalmam sincs egyébként, mert ez mindig egy ilyen, megint csak egy nagyon-nagyon sokrétű kérdés. Igazából azt szoktam mondani, hogy most ez van, és ezt kell megtanulnom nekem is. Én sem ebben a közegben kezdtem ezt az egészet. Nem volt az, hogy napi posztolási kényszerünk van, meg hasonlók. Én valamennyire azért próbálom követni, meg nagyon-nagyon sok velem hasonló méretű zenekart és zenészt keresek és követek. Szerintem a legfontosabb az, hogy hiteles tudjon maradni az ember itt is. Mert hogyha én mondjuk napi posztolási kényszerről kirakom azt, hogy fogalom sincs most milyen szépen süteger fölött a nap, és egy gitárral megmutatom azt, hogy tessék most ez a mai napom, az már nem én vagyok. De hogyha van valami mondandóm, vagy hogyha nem is mondandóm van, de egy szívből jövő posztom, mert mondjuk a macskám belefeküdt a gitár állvány, vagy a gitártokomba, akkor én azt mondom, hogy hát ez szerintem vicces, és ezt ki tudom rakni, mert az én vagyok, és az az én életem, de az emberek, meg főleg a fiatalok, akik itt tényleg 500%-os antennákkal ki vannak hegyezve mindenre, ami most a világban folyik az interneten keresztül, pontosabban tudod, hogy az interneten folyik, ők megérzik azt, hogyha valami hiteles, és hogyha valami nem hiteles. És ezt nagyon-nagyon sokszor lehet látni, hogy mondjuk, hát így idézőjelbe véve gyengébb produkció, ami mégis hiteles, az sokkal hamarabb tör utat, mint egy kőprofin, de marketing szakemberek által összerakott zenekar. És ez szerintem egy csodálatos dolog egyébként. Az nem, hogy ilyen szintű zajban élünk, mert az egyáltalán nem csodálatos, de nem tehetem meg azt, hogy 36 évesen nem próbálok alkalmazkodni hozzá, mert valószínűleg még sok éven van zenében.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgettünk művészetről, hivatásról és a dalszerzés örömeiről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bodó Béla a Brumi Mackóvárosban című mesének 14. részét olvassa fel nektek Baló Júlia.
Mint tudjátok, nem mentünk úszodába. Úgy sem tudok még úszni, majd megtanulok. Nénikém észrevette, hogy szomorú vagyok. Azt azonban nem vette észre, hogy sírtam, mert akkor elbújtam. De sírás után is szomorú voltam. Sőt, még szomorúbb. Ne lógasd a buksidat, mondta a nénikém. Nem vagy nagyon messze a mamácskától, és ő nagyon szeret téged. Aztán, mikor hazamégy, nagyon örültök majd egymásnak. Az jó lesz, ugye? Jó lesz, mondtam én, és eszembe jutott valami. Szorosan odabújok majd a mamácskámhoz, mondtam hangosan, mert folyton ez jutott eszembe. Persze, mondta a nénikém. Most pedig nevessünk. Jó? Nevessünk, mondtam én, de ismét eszembe jutott valami. Majd odabújok a papámhoz is. Persze, felelte a nénikém. Most pedig lássuk azt a híres csomagot, vágott közbe Pulyka Pipi. Nénikém behozta a csomagot, jó nagy volt. Először levette róla a spárgát. Én gyorsabban tudom levenni a spárgát, mondta Pulyka Pipi, mert nagyon türelmetlen volt. De a nénikém egyedül bontotta ki a csomagot. Hát képzeljétek, mi minden volt benne. Először is egy cédula. Fogyasszátok el egészséggel, olvasta nénikém a céduláról. Fogyasszuk el egészséggel, kiáltotta Pulyka Pipi. A csomagban pedig ez volt. Pogácsa, de nem ám akármilyen, hanem amilyent anyácskám süt, vagyis nagyon jó. Aztán volt még a csomagban mézes kalács, dióval és mogyoróval, de nem ám akármilyen, hanem amilyent anyácskám süt, vagyis nagyon jó. Aztán almás lepény málna lekvárral, de nem ám akármilyen, vagyis nagyon jó, mert anyácskám sütötte. Aztán habcsók, de nem akármilyen, hiszen tudjátok, anyácskám sütötte. Aztán dió, új dió, mogyoró, s egy nagy üvegben eperlekvár. De nem ám akármilyen, mert anyácskám főzte. Egy kis csoporban meg méz. De nem akármilyen, hanem erdei. Az is lehet, hogy valamit kifelejtettem. De nem tudom elmondani, mert most már mindent megettünk. Hanem amikor még csak kiraktuk a csomagot, azt mondta Pulyka Pipi. Kóstoljuk meg! Jó, kóstoljuk meg, mondtam én is. Rendben van. Kóstoljátok meg, egyezett bele a nénikém. Én addig kimegyek a konyhába és felteszem a vacsorát. Ki is ment? Mi pedig kóstolni kezdtünk. Melyiket? Kérdezte Pulyka Pipi. Az egyiket, feleltem. Először a pogácsát, javasolta Pulyka Pipi. Aztán meg az almás lepényt, ajánlottam én. Aztán meg a többit, mondta ő, és még hozzátette, sorban. Kóstoltuk a csomagot, előbb a süteményeket, a legvégén a habcsókot. Ennyi, mondta Pulyka Pipi. Mire megettem a habcsókot, elfelejtettem, milyen íze van a pogácsának, meg a lepénynek, meg a mézes kalácsnak. Akkor legjobb előről kezdeni, mondtam én, és előről kezdtük. Kéne egy kanál, mondta Pulyka Pipi. Tudtam, minek a kanál, a lekvárnak meg a méznek, hogy megkóstoljuk. És akkor véletlenül belögtem a lekváros üveg lekötött tetejét. Széles volt az üveg, belefért a mancsom. Lenyaltam a mancsomat. De Pulyka Pipi sem ment kanálért. Véletlenül ő meg a mézes csuporba ütötte a mancsát. Ő is lenyalta. Aztán a lekváros üvegbe ért a mancsa. Nagyon nevettem, mert elmázolta az arcán a lekvárt. Ekkor Pulyka Pipi is elkezdett nevetni.
Bajuszod van a lekvárból,
mondta. Pedig neki is volt. Nem felejtetted el a habcsók ízét? Kérdeztem. De Pulyka Pipi nem tudott felelni, mert bejött a nénikém, és összecsapta a kezét. Jaj, mit csináltatok? Kiáltotta. Nem szégyellitek, hogy olyan torkosak vagytok? Aztán felemelte az ujját. Nem tudjátok majd megenni a vacsorát. Jól összeszidott bennünket. Pulyka Pipit először, engem másodszor. Igaza volt, mert nem is tudtunk vacsorázni. Bácsikám is haragudott. Neki is igaza volt, mert nagyon torkosak voltunk. Pulyka Pipit külön összeszitta, hogy rossz példát mutat nekem. Tessék engem is szidni, mondtam, mert én is hibás vagyok. Este nagyon rossz kedvűen feküdtünk le.
Kikaptunk,
mondta Pulyka Pipi, és szomorú volt. Én is szomorú voltam, és arra gondoltam, hogy a nénikém mindent megír róla mamácskámnak, aki eddig sok jót hallott felőlem. Most pedig rosszat fog hallani. Legyetek jók, nem úgy, mint én, a torkos.
Ma este Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című mesének 14. részét olvasta fel nektek Baló Júlia. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért, engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az Atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban hagy meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna réten elkészült a Boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros, prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához, és magához az engesztelő lelkülethez, hogy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre, imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A második világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a Boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint 2 emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt. Az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt. Köszönet érte ezúton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültük a Szent Misére, az Atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a szentmisét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a szentmise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szentmise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát, együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman. Miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbálban vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésen, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég. Még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten, farsang van, jelmezbál, egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem. Nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak, az ördögfejtől kezdve a más démoni sátáni jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapesten jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért sütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt, hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, ki billenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes mind-mind-mind jel Istennek a jelei. Mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.